Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéit, ezeket megírva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez intézett második levelében, az első fejezet harmadik versétől a tizedik verséig terjedő ige szakaszban a következőképpen. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik minnyájatokban, úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyen minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyet szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Atyám, szentelj meg minket az igazsággal, a Te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, megvan az egyházi esztendőnek a maga tematikája, és ebben a tematikában, ebben a felépítettségben az egyházi esztendő vége felé a végső dolgokkal is foglalkozik az egyház. Nem úgy kell érteni, hogy évközben nincsen szó a végső dolgokról, de ilyenkor különösen is kihegyeződnek azok a tanításbeli dolgok és igazságok, amelyekre mi jó, ha figyelünk, mint sötétben világító lámpásokra. A végső dolgokkal kapcsolatban, testvérek, el szabad mondani, vagy el lehet azt mondani, hogy nagyon sokan, és ezt szomorúan látjuk az egyházban is, hogy úgy gondolkoznak, mint Patók Pál úr, hogy ráérünk arra még. Nagyon sokan, sokaknál látjuk az egyházban, az egyház közösségében is azt, hogy a végső dolgokról valójában elodázzák a gondolkozást, és legtöbbször csak esetleg egy-egy gyászeset kapcsán, hogyha temetésre kerül sor, ott is rövid ideig, vagy legtöbbször a halálos betegágyon kezdenek csak el gondolkodni. Tudjátok, testvérek, ez borzasztóan veszélyes. Borzasztó veszélyes a végső dolgokról csak a végén gondolkodni. Nem tehetjük meg ezt, hanem valójában az egész életünk egy arra való felkészülés kellene, hogy legyen, hogy az, amit Isten elkészített számunkra, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem meg sem sejtett,
hogy ezekre a dolgokra mi folyamatosan készüljünk, készítsük a mi lelkünket, hogy újból és újból tudatosítsuk mindig magunkba, hogy ez a földi lét ez valójában egy átmenet csak az örökké valóságba. Az utóbbi időben testvérek különösen többet kellett foglalkoznom, nem azt mondom, hogy sokat, többet kellett foglalkoznom a elmúlásnak, a halálnak a gondolatával, és a héten igazgató tanácsi ülés volt az Emmausban, amelynek a tagja vagyok én is, és megkértek áhítat tartására, és a péntek íke annyira világos volt, ugye, Isten annyira a szívemre helyezte azt, hogy a halállal kapcsolatban, testvérek, nem elég az embernek az utolsó pillanatokban gondolkodni. Nem elég azt mondani pusztán, hogy hát azt hagyjuk a legvégére, mert így szoktak tréfálkozni ugye a hitetlen emberek, hogy hát a meghalást azt hagyjuk a végére. Nagyon komolyan kell nekünk, keresztény embereknek venni, hogy mi mindannyian születésünktől fogva a halál állapotában vagyunk. Ebbe születünk erre a földre. Nem úgy születünk, hogy az Isten közelségét keresnénk, hogy a vele való kapcsolatban szeretnénk lenni, hanem úgy, hogy inkább méltó haragjától, legjobb esetben méltó haragjától félünk, és elkerülni szeretnénk, vagy legtöbbször úgy, hogy a megistenülés vágya van az emberben, és azt mondja, hogy hát mit nekem az Isten? Mit foglalkozzak én az Istennel? A mai összekuszálódott, sokszínű társadalomban, testvérek, különösen nagy veszélye van annak, hogy a keresztény hívő közösségekben is olyan tanítások üssék fel a fejüket, amelyek nem az ige szerint valók, és amelyek igazából nem az Isten dicsőségét, hanem emberek dicsőségét akarják szolgálni. Mire gondolok, testvérek? A héten döbbenetesen olvastam egy internetes portálon a következő bejegyzést, hogy az anglikán egyház a meghozott gender törvénnyel kapcsolatban kéri, tehát az egyházi főméltóságok kérik azt, hogy a szolgálatban állók, a lelkészi szolgálatban állók eszerint végezzék a szolgálatukat. Tehát, hogy engedjék az embereket a szabad választás jogával élni. Miféle istentelen, összekuszálódott, megveszekedett társadalomban él az ember, testvérek, amikor azt mondjuk a nyugat-európai kultúrában, hogy az ember maga válassza meg a saját nemét majd. Nem férfinak, meg nem nőként születik, hanem majd ő eldönti, elválasz, megválassza, hogy mi szeretne lenni. Hát mennyire buta és beteges dolog ez, de testvérek, mielőtt felháborodnánk ezen, sokkal inkább lássuk azt, hogy ez a sátánnak a nyilvános támadása közösségeken keresztül az utolsó időknek az egyik jele, hogyha lehet, még a kiválasztottakat is megtévessze. A héten olvasok egy interjút egy Németországban élő katolikus emberrel, aki 52 éves korában találkozott életében először az evangélium tiszta tanításával, és befogadta Krisztust, és azóta nagyon keményen, nagyon határozottan megy neki, többek között itt a gender társadalomnak is, ugye, amelyet szeretnének Nyugat-Európában építeni. Nyugat-európai kultúrában az egyháznak a támogatásával. Testvérek, amikor az ige világosan beszél számunkra arról, hogy Isten az embert férfivá és nővé teremtette, és megáldotta Isten, és látta azt, hogy amit ő teremt, az jó. Az ember pedig azt mondja, hogy nem jó az, amit Isten teremtett, én akarok megistenülni, és majd én eldöntöm, hogy mi a jó. Mi ezért mondom testvérek, hogy a halál állapotában születünk. A halál állapotában van az ember egészen addig, amíg Jézus Krisztus valóságosan meg nem szabadítja az embert. És Jézus azt mondja, ugye, hogy itt a, mi, akik a halál árnyékának völgyében járunk, azt mondja Jézus ma is, most is, hogy most van az az óra, amikor az ember hallja az ember fiának a hangját, és akik engedelmeskednek az ő hívásának, az ő szabadításának, azok átmennek a halálból az életbe. Nem a halál pillanatában fog majd eldőlni, hogy én hova megyek, testvérem. Hát ez egy buta és biblia ellenes tanítás. Nem a halálod pillanatában dől majd el, hogy Isten vajon éppen milyen hangulatába ébredt akkor, és aztán majd eldönti, hogy, te az örök létre vagy az örök kárhozatra mély. Meg testvérem, az is nagyon hiába való gondolkozás, aki azzal áltatja magát, és sajnos nagyon sokan vannak a keresztény közösségben is olyanok, egyre inkább harapódzik el az a gondolat, hogy azt mondják, hogy, Isten lénye az az irgalmasság. Hát lehetetlen, hogy ő bárkit is majd elkárhoztasson. És az igaz, testvérem, nem Isten kárhoztat el, hanem te magadat kárhoztatod el, amikor az igének nem engedelmeskedel. Amikor Jézus szabadításának tudatosan és mereven ellenállsz, amikor azt mondod, hogy én fittyet hányok erre, és a saját magam törvénye szerint akarok lenni. Hát akkor ne Istenre mutassunk már, ne Istenre mutasson már az illető, hanem azt mondja, hogy én ezt magamnak köszönhettem. Ez a saját gyümölcsöm, én ezt most le fogom aratni, és ennek a nyomorúságában fogok gyötrődni az idők végezetéig. Sőt, örökkön örökké. Tehát, hogy mennyire döbbenetes, ugye testvérek, ez tehát, hogy ezek mind a halál állapotának a jelei. Erre születünk, és tessék megnézni, hogy erre mennyire van fogékonyság. A kegyelmes Istent hirdetni, úgy beszél Isten, hogy Isten, ő nem akar rosszat senkinek, ne higgyétek azt, hogy lesz itt a halál után büntetés. Tehát magyarán szólva, élheted hiába való rongy emberként az életedet, Isten majd úgyis aztán megfogja és besegít az ő országába, de hát akkor az Isten igazsága valójában hazugságát torzulna, mert Isten nem erről beszél az ő igéjében. És az ő igazsága pedig világosság, egyértelmű, testvérem. Tehát azt mondja az ige, hogy az felüdíti a lelket. Mennyire döbbenetes, testvérek, ez a dolog. Hagy vigyem még tovább, hagy fokozzam ezt a gondolatiságot még, mert ezek mélységesen megdöbbentenek, és nekünk a szószéken erről határozottan tanítani kell, hogy a hívek igenis tudjanak erről, és a Biblia látása kapcsán határozott véleményt tudjanak megformálni minden egyes ilyen dologgal kapcsolatban. Hogy vigyem tovább ennek a gender társadalomnak a rákfenéjét, nyomorúságát, hogy többek között a szabad nemnek a megválasztása mellett már igazából mennyire döbbenetes ugye a sátáni logika, tovább viszik, és azt mondják, hogy igazából neked szabadon van lehetőséged megválasztani már a szexuális irányultságodat is. Lehet, hogy most megdöbbentek, testvérek, ezen, amit mondok itt szószékről, de Németországban már házaspárok emiatt börtönbe kerültek, hogy a gyermekeiket nem engedték, hogy óvodás, meg általános iskolás alsó tagozatba szexuális nevelésre készítsék fel. És tudjátok, mi a döbbenetes? Abban, hogy ez a szexuális nevelésre való felkészítés, amellett, hogy igazából mindennek rendelt ideje van, egy végtelen otrombaság, ugye, tehát egy kicsi életnek az életébe így betörni, és elkezdeni megzavarni, de ugye sátáni logika ez, tehát, hogy megzavarni, összezavarni idejekorán. Ennek a célja valójában az, hogy a heteroszexualitással szemben azt mondják, hogy a homoszexualitás is teljesen elfogadott. Magától értetődő dolog. Te választod meg. Te választod meg a nemedet, és te választod majd meg a társadat is, hogy kivel szeretnél majd adott esetben együtt lenni olyan értelemben is, amit Isten világossá tett, hogy ezt egy férfi és egy nő számára adta, és ebben teljesedhet ki az ő létük. Németországban, a nyugati társadalmakban, testvérek, emiatt már börtönbüntetés jár, ha azt mondják, hogy ha azt mondja az apuka meg az anyuka, hogy a gyermekem nem vehet részt ilyen szexuális felvilágosításon. Ha fel se fogjuk, testvérek, hogy mi az, ami végbe megy itt tőlünk néhány száz vagy néhány ezer kilométerre, hát így kellene a kezünket összetenni napjában, megszámlálhatatlanul sokszor Istennek hálát adni, hogy így őrzi, tartja meg ezt a magyar társadalmat, és hálát kéne adni a kormányzatunkért is, hogy ennyire határozottan és keményen lépnek fel bizonyos kérdésekkel szemben. Mert hogy tudnélik, testvérek, ezt is hagyd mondjam számotokra, és én ezt most nyilvánosan mondom úgy, hogy még hangrögzítőre is fel lesz téve és fellőve az internetre, tehát hogy bárki hallgathatja majd. Én azt hiszem, hogy a nyugati társadalomba történő iszlamizáció, ami most történik, az Istennek a nyilvános büntetése. Az Istennek a haragja, a nyugati társadalomnak a sok istentelen lépése és gyalázkodása miatt. Isten nem lehet megcsúfolni. Nem lehet belőle bohócot csinálni. Nem kell ő, akkor majd jön az iszlám, és akkor megnézheti az ember magát. Egy olyan kultúrában, ami nem az életnek a kultúrája, hanem a halálnak a kultúrája, ami igazából nem tekinthető vallásnak, mert az egy iszonyat, egy borzalom, testvérek. Menjetek csak fel internetre majd, és egy picit nézegessetek, mi a múltkorában a gyermekeimnek is mondtam, hogy tessenek leülni, ugye, őszi szünetben. Ott voltak mellettem két órát, Dániel fiam az sírva fakadt, teljesen meg volt rémű, hogy tessenek felkészülni arra, hogy mi az iszlám. Hát nem lehetünk mi becsukott szemmelnek, betugott füllel. És utána leültünk és megbeszélgettük vele, feloldottam benne a feszültségeket, hogy igenis, hogy miről szól, de tessék felkészülni arra, testvérek, hogy milyen jellegű fenyegetettséggel néz szembe Európa. Mielőtt ugye az ember azt mondaná, hogy hát így Orbán Viktor, meg úgy a társadalom, meg ez a nyomorúságos politika. És én nem is szeretnék erre több szót fecsérelni, és nem is szeretnék egy kormányzati propagandát vinni, mert nem az az ígéretésnek a célja. Tehát testvérek, itt mi ezt a halálnak a kultúráját visszük. Ez az istentelen életnek a következménye, a halál kultúra, és azt mondja Isten, hogy ő pedig az élet pártján van. Azt mondja, hogy aki őt megtalálja, az az életet találja meg. Nem csak e világi létét, testvérem, nem csak a boldogulást, a ügyeskedést, hogy hogyan sikerül minél jobb pozícióba kerülni, hogyan sikerül minél szebb, takarosabb házat építeni, hogyan sikerül minél nagyobb kocsit, terepjárót, vagy ki tudja mit vásárolni magadnak, hanem azt mondja Isten, hogy azt az életet találotta meg benne, ami valójában tényleg megelégít téged. Amely a legfontosabb, amely a leglényegesebb az ember számára. Vagyis ő benne megtalálod ugye azt, amiről Jézus így beszél az evangéliumi híradásokban, hogy megtalálod a zóét, vagyis az örökké való létet. Hát ez az, ami hiányzik belőlünk, ez az, amit szeretne az ember megtalálni, és éppen ezért igyekszik mindenféle idegen kultúrának kiszolgáltatva magát a megistenülés gondolatában hinni azt, hogy akkor ő elért ebbe az állapotba. Hogy elér az örökké létállapotába. Milyen döbbenetes azt, testvérek, nem tudom, hogy tudjátok-e, megint csak egy újabb gondolat, tehát hogy az őssejt kutatásban, meg a DNS kutatásban hol áll már az emberiség, az orvostudomány. Sokszor megdöbbentő dolgokat olvasok, néha így nyilatkoznak orvosok, hogy szinte már csak egy-egy lépés is megtaláljuk azt, hogy az ember hogyan élhet örökké. Hát milyen döbbenetes, és sokszor mondom a természettudomány kedvelőknek, ugye a kedves orvos kollégáknak ott bent, hogy milyen szomorú, hogy ti még csak keresgélitek, én meg már megtaláltam. Hát el kell olvasni a Szentírást, és ott van benne. Hogyan élhetsz örökké? Ott van. Isten elmondja világosan és egyértelműen. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, abban nincs meg az élet sem. Hogyan élhetsz örökké? Jézus Krisztusban, a benne való hitben. Az általa átadott engedelmes életben. Csak így, és sehogy máshogy. Miért mondtam ezeket, testvérek? Mert hát a mostani levélbeli igéből kiderül, hogy Pál apostol ugye egy olyan közösségnek írt, testvérek, milyen csodálatos szavakkal beszél. Azt mondja, hogy hálát adunk Istennek, hálával tartozunk Istennek irántatok, mert azt látjuk, hogy a ti hitetek nőtön nő, vagyis hogy folyamatosan nő, nincs benne megrekedés. Milyen döbbenetes volt a ígéretésre készülni. És elgondolkozni azon, hogy vajon tényleg az ember ezen az úton hol jár. Testvérem, ezen az úton te hol jársz? Az igében, az Isten ismeretében való növekedésben. Hol állsz ebben a folyamatban? Mert valahol kell lenned. Éppen megrekedtél? Éppen bizonytalan vagy? Kérdések vannak benned? A megrekedés állapotában vagy, vagy éppen abban a lendületben, amelyet a Szentlélek ad neked, hogy sodor, hogy visz, hogy újabb felismerések legyenek benned az ige kapcsán. Döbbenetes testvérek, az itt szereplő görög ige, amelyet Pál apostol itt használ a Bibliában, az Új Szövetségben, nem csak a Bibliában, az Új Szövetségben, egyedüli ez a görög ige, ez a hiperauaxein, amely azt jelenti igazából továbbad, hogy nem folyamatosan nő, hanem erőteljesen növekszik. És erre gondoltam az ígéretésből, hogy robbanásszerűen testvérek, tehát robbanásszerűen nő a hit. És hogyan indult el egy maroknyi, pici kis közösségből indul el, akik olyanok voltak, hogy Rákóczi nagyságos fejedelem mondja, mint a szélingatta nátszál, dőlöngértek erre-arra, amikor a Szentléleknek a tüze átjárt őket ott pünköskor, akkor megerősödtek, és biztos oszlopokká, acélozott oszlopokká lettek. Testvérem, te ilyen vagy-e az Isten munkájában? Ilyen acélozott oszlop vagy-e? Így indulsz-e napról napra? A mindennapi feladataidban, szolgálatodban, hogy Istenem, köszönöm, hogy ismeretem a te nevedet, és szeretném másokkal is megismertetni. Vagy éppen, ahogy mondtam, vagy éppen a megrekedés fázisában vagy meghúzódva, hogy valahogy csak túlélem majd ezt a történetet, vajon egyszer majd csak túl lendít engem Isten ezen. Erőteljes növekedés. Egy maroknyi közösség, amely felfordítja, felforgatja ott. A kelet-ázsiai partvidéket, ahol robbanásszerűen a közösségekben ismerik meg Jézus Krisztus evangéliumát, engedelmeskednek neki, és ebben a hitben életük lesz Jézusnak a nevében. János evangélium, ugye 20. fejezet, 31. vers, így mondja János, ugye, ezek pedig mind azért irattak meg számotokra, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Megint csak ugye, tehát nem biológiai létről van itt szó, testvérek, hanem az örökké való létről. Nem ez a 60-70-80 esztendő, ami az örökké valóság számunkra, amit valahogy le kell élnünk valamilyen mennyiségi vagy minőségi formában. Isten azt mondja, hogy nem ennyi, hanem az örökké valóság, tehát az a tét testvérek számunkra. A halálnak, hogy visszatérek a pénteki ígéretésemre, a halálnak az ellentéte nem a lét. Tehát nem a lét az ellentéte, nem így tudjuk megfogalmazni, valaki meghalt, vagy valaki él, hanem a halálnak az ellentét az örök élet. Tehát vagy halálban vagy és maradsz, vagy pedig örökké élsz. Ezt az ige világossá teszi számunkra, és ez a fiúban, Jézus Krisztusban adatott meg. Milyen csodálatos ugye ez a kifejezés, és ez a kifejezés, amelyet Pál apostol használ egyedül a Bibliában. Itt ugye ő azt mondja az erőteljes növekedésre, hogy ez valójában az evangéliumi híradásokban, tehát az evangéliumokban ez úgy szerepel, mint a növényeknek, vagy a kisbabáknak a fejlődése, ugye, ahogy a növény is ugye a tavasz beálltával robbanásszerűen gyönyörű fejlődésnek indul, addig ugye úgy tűnik, mintha pihenésben, vagy a halál állapotában lenne, vagy a kisbaba, ugye, hogy szemünk előtt látjuk, hogy hogyan fejlődik napról napra csodálatosan. Itt a levélben pedig valójában itt a lelki fejlődésről írja. Erőteljes növekedés, erőteljes lelki fejlődés az Úrban. Tehát nem tápszerrel, vagy tejjel kell már táplálni ugye a hívőket, ahogy az apostol mondja egy másik helyen, hanem már méltók arra, hogy kemény eledellel is táplálhatók legyenek, mert megerősödtek az Úr Jézus ismeretében, és tudják, hogy miről van szó, és hartedzett, erős, érett katonák az Úr szolgálatában. Tudjátok azt, testvérek, hogy nem test és vér ellen van nekünk a küzdelmünk, hanem sötétséggel, a levegőbeli hatalmasságokkal szemben. Persze nyilvánvaló a természettudomány, a pszichológia azt mondaná, hogy hát ez mondjuk skizofrénia kategória. Én meg tudom ezt, amikor a lelkigondozói munkámat végzem, és látok megkötözött embereket, hogy igen, hogy itt erről van szó. Élet és halál. A sátáni hatalom és az isteni hatalom. Ez így igaz, testvérek. Milyen csodálatos, ugye, így a lelki fejlődés, azt mondja Pál, hogy hitetek nőtön nő, vagyis folyamatosan fejlődik, növekedik, erősödik. De azért az ígéretésre készülve, testvérek, eszembe jutott az, hogy hát hogy mondja Pál az 1 Korintus 3-ban? Hogy a növekedést ki adja? Isten adja bizony. Isten adja. Tehát itt nem számít sem Pál, sem Szilász, sem Péter, nem számít is Zsarnai Krisztián, meg Melik Mihály, meg Kis Máté, meg nem tudom kicsoda ebben a szolgálatban, ezek mind csak eszközök Isten kezében. A növekedést ő adja, testvérek. Nem én fogom, meg nem Krisztián fogja elvégezni a lelketekben. Isten az, aki a növekedést adja, ezt nagyon-nagyon komolyan kellene vennünk. Mert ez érlel bennünket igazából nagykorúvá a Krisztusban, hogy tudjuk azt, hogy nem ide-oda hányattatunk már különböző tanításoknak, meg szimpátiáknak a keresztüzében, hanem tudjuk azt, hogy nekünk őrá van szükségünk, a bölcs, hatalmas, nagy Istenre, aki Krisztusban megmutatta az ő váltságát számunkra. Tehát, ahogy igen, értem ide magamnak, még csak megismételve, tehát nem dobál már bennünket, ugye, különféle tanításoknak a szele erre vagy arra, hogy éppenséggel mi szimpatikus számunkra, hanem egy dologra koncentrálunk, hogy mi az, amit Isten tanít számunkra. Mi az, ami az életnek a forrása, mi az, ami meggazdagít, ami megerősít engem. Vajon testvérek, az én életem, vagy a te életed ilyen jó táptalaja az Isten számára? Elkészítette már benned azt, hogy így tud a te hited robbanásszerűen növekedni? Megvan-e benned a Szentléleknek az a tüze napról napra, hogy Uram, igen, én szeretnék előrébb jutni az ismeretben? Nem elég nekem már csak az alap, Nem elég nekem csak bizonyos lekorlátozott és megmagyarázott dolgoknak a valósága, hanem szeretnék egyre mélyebben látni a te dolgaidban, szeretném egyre jobban megismerni az összefüggéseket, és szeretnék így készülni, és így készíteni másokat is az örökké valóságra. Miről olvasunk, testvérek, egy dolgot hagy emeljek már még ki. Azt mondja Pál, hogy itt a gyülekezetben megerősödtek a Krisztusban való hitben, de ez mivel járt? Azzal járt, testvérek, hogy álhatatosak maradtak. Álhatatosak maradtak. Miben a különféle üldöztetéseknél és nyomorúságoknál a képviselt, az Istentől megtanult, megtapasztalt igazságaikban álhatatosak maradtak minden körülmények között. Hát testvérek, nem kell nekünk túlságosan messzire mennünk, hogyha tájékozódni akarunk az őskereszténységnek az életén és a hitén. Egyetlen szóban meg lehet fogalmazni. Álhatatosak voltak mindvégig, hűségesek voltak ahhoz, amit Istentől kaptak igazságként, és képesek voltak azért az igazságért szembenézni cirkuszi arénában, oroszlánokkal, képesek voltak magukat keresztre feszítetni, képesek voltak lefejeztetni magukat, képesek voltak megsüttetni magukat forró olajban. Nem azért, mert úgy gondolták, hogy majd ez a mártírium, amit Istenért véghez visznek, az elegendő lesz számukra az örök létre. Pál itt pontosan helyre rakja a tesszalonikai gyülekezetet. Emlékezteti őket, hogy ezt az álhatatosságot is Isten munkája bennetek, az ő ajándéka. Ő adja, testvérem, azt, hogyha szembe kell nézned irtózatos nehézségekkel, mások támadásának a keresztüzével, és ezt csak azt tapasztalod, hogy leroskadsz és imádkozni tudsz azért, az illetőért. Hát az Isten ajándéka. Én olyan sokszor elcsodálkozom az életembe ezen, hogy hát nem ilyen lenne az én óemberi természetem, nem ilyen lenne. Nem ezt tenném, hanem ott az ember ott lenne az a, sokszor az a izgág, a természet, hogy Isten, hagyd fizessen meg a másiknak is. Hagyd lássam. És olyan csodálatos, amikor azt tapasztalom, azt élem át az életembe, vagy mások életébe, hogy oda tudunk telepedni, oda tudunk kucorodni az ige mellé, és engedjük, hogy Isten formáljon bennünket, és megtanít bennünket imádkozni. Hogy áldjuk azokat, akik bennünket átkoznak. Áldjuk és ne átkozzuk. Hát testvérek, ebben is hallatlan nagy ereje volt az őskereszténységnek. És ebben ma is hallatlan erő van a Krisztus gyülekezetében. Amikor azt látják a kívülről érkezők, akik jönnek, hogy itt egy szívvel és egy lélekkel az Úr ügyéért vannak. Hogy itt egy szívvel és egy lélekkel őt tisztelik, őt dicsőítik, ő a fundamentuma mindennek. És a tőle tanult igazságokat minden körülmények között tovább viszi az ember. Tehát nem igazodunk izmusokhoz, és nem igazodunk új tanításbeli dolgokhoz, még ha a világ ránk is szeretné erőltetni, hanem azt mondjuk ugye, hogy ez istentelen dolog, és Isten ezért megbüntetne bennünket, és én inkább Istennek engedelmeskedem, mint embereknek. Miért mondom ezt, testvérek? Mert közel az idő, amikor eljön majd a hitvallásnak az ideje. Higgyétek el nekem. Közel van, amikor mi is szenvedni fogunk még Krisztusnak az ügyéért. És ha most nem készítjük fel magunkat, ha most nem zárjuk össze a sorainkat, ha most nem figyelünk egy szívvel, egy lélekkel az Isten ügyére, és nem engedjük, hogy ő irányítsa a mi lépteinket, a mi utainkat, a mi gondolatainkat mindenkor, mindenben, akkor el fogunk bukni. Azt mondja Jézus, és nagy lett annak a háznak a kára. Mit ér az embernek, testvérek, ha az egész világot megnyeri is, a lelkében pedig kárt van? Mit ér, hogyha társadalmi irányzatoknak megfelelni akar az egyház, de a igazi küldetését nem tölti be, hogy Jézushoz vezessen embereket? Nagy lesz annak a háznak a kára. Testvérek, egyetlen rövid kis gondolattal szeretném itt lezárni. Sok minden volt leírva, de Isten formálta közben a szívemet, gondolataimat, és másokat is elmondtam, amiket itt nem rögzítettem le. De egy dolgot szeretnék, egy mondatot szeretnék felolvasni egy 15. században élt katolikus írótól, Kempis Tamástól, aki a Krisztus követése című művében így írt, ez egy nagyon csodálatos és megszívlelendő, fontos mondat számunkra. Azért az embernek annyira Istenre kellene építenie egész életét, hogy ne szoruljon sok emberi vigasztalásra. Hát testvérem, itt a igehirdetés végén röviden zárhatom így is a gondolataimat, hogy nekünk mindenünket, gondolatainkat, szívünket, érzületünket, akaratunkat, szándékunkat teljes mértékben az Úrra kell építeni, és nem embereknek a kegyét keresni. Erre segítsen, őrizzen, tartson meg bennünket az örökké való irgalmas Isten, Jézus Krisztusnak Atya. Áldott legyen ma is az ő neve, és áldott legyen Krisztusnak a neve, itt az ő Anya Szent Egyházában és gyülekezetében. Amen. Imádkozzunk. Milyen meghajlunk a te színed előtt, Urunk, amikor a te igédet hallgatjuk és szembesülünk emberi gyengeségeinkkel, mulasztásainkkal. Köszönjük, hogy a te igéd ma is világosság, nincsen abban semmi sötétség. Köszönjük, hogy igéd által ma is táplálsz, éltetsz bennünket. Urunk, kihez mehetnénk? Nálad van az örök élet beszéde. Hisszük és tudjuk, Jézus, hogy te vagy az Istennek élő szentje, egyetlenje, aki értem és nyomorultért eljöttél, hogy a jelen való világból kiragadj, és az örökké való világba ültess át. Köszönöm, Uram, hogy ezt szeretted volna ma is megértetni számunkra. Szeretted volna, hogy megértsük, hogy e földi létben dől el minden számunkra, hogy mi lesz velünk oda át. Szeretnénk ezért a te igédnek engedelmeskedni. Szeretnénk a mi szívünket, a mi gondolatainkat, a mi szándékainkat, akaratunkat, mindenünket megnyitni, letenni eléd, és azt mondani, Urunk, te uralkodj abban, te légy annak az ura, te szabd meg a mi lépteinket, irányunkat, hogy az neved dicsőségére, lelkünk üdvösségére és embertársaink mentő szeretetére irányuljon. Amen. Amen.